Erős várom, mi Istenünk! Nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket. Kicsit meghatódottan állok most itt, hiszen az a 8 év, amit családommal együtt itt töltöttünk Nyíregyházán, elegendő hosszú idő volt ahhoz, hogy sok szempontból ide nőjünk, és amikor ma reggel megérkeztem, az volt az első gondolatom, hogy semmi nem változott. Sok-sok arc, ugyanolyan, mint akkor volt, amikor még itt éltünk, a nagy templom ugyanolyan, nagy templom sem változott, és nagyon nagy dolognak tartom azt, hogy ezek a személyes kapcsolatok, a jó ügyekkel összekötő jó kapcsolatok sokáig tarthatnak, és mindenféle emberi változást túlélhetnek. Érdekes megállni abból a szempontból is itt most, hogy ha előre nézek gondolatban, vagy jobbra nézek gondolatban, egy-egy iskolát látok, mind a két iskolába járt, mind a két fiunk annak idején. Lányunk már itt született Nyíregyházán, ő a személyigazolványában is hordja ennek az itt töltött hosszú időnek az emlékét. Tehát jó itt lenni, köszönöm a meghívást, köszönöm a lehetőséget. Az előadásom, amit elhoztam mára, Luthernek egy olyan tanításáról szól, ami az évszázadok során, már a reformáció utáni évszázadtól kezdődően nagyon sok gondot okozott. És az első mondat talán, amit ezzel kapcsolatban, vagy az első néhány mondat, amit elmondanék ezzel kapcsolatban, a gondoknak az elsorolása, és azt is elmesélem, hogy hogy ütköztem bele ebbe a problémába, hogy találkoztam vele először. 1987-ben végeztem a Teológiai Akadémián, és 2 évre rá lehetőséget kaptam arra, hogy 4 hónapon keresztül Svájcban tanulhassak. Az Egyházak Világtanácsa Ökumenikus Intézetének voltam a növendéke, és ebben az iskolában találkoztam először azzal a könyvtárral, ami 24 órán keresztül tart nyitva, soha nem zárják be, és minden diák annyit ül bent a könyvtárban éjjel vagy nappal, amennyi jól esik neki. Nagyon sok időt töltöttem ebben a könyvtárban, és ott találtam rá erre a könyvecskére, amit a könyvtáros nekem is ajándékozott, volt belőle több példány, és egyet elhozhattam magammal. És ez a könyvecske egy kivonata egy nagyobb tanulmánykötetnek, ami a Luteránus Világszövetség tanulmányi osztálya gondozásában készült, 1963 és 1970 között végeztek egy kutatómunkát, aminek az volt a célja, hogy tisztázza Luthernek a világi felsőbbséggel kapcsolatos tanítását azok után, hogy ez a náci Németországban, tehát a harmadik birodalomban nagyon sok problémát okozott. A harmadik birodalomban ugyanis abban a Németországban a legerősebb felekezet az evangélikus egyház volt, és a legnagyobb hatása Luther teológiájának volt. Éppen az evangélikus egyház nagyon-nagyon sok tagja és lelkésze nagyon nehezen birkózott meg azzal a helyzettel, hogy a világi felsőbbség szerepét birodalmi kancellár minőségében Adolf Hitler töltötte be, és nagyon nehezen indult vagy alakult ki a hitleri uralommal szemben egy olyan ellenállás, amire pedig nagy szüksége lett volna akkor a német népnek, nem csak az evangélikus egyháznak, hanem a teljes németségnek. Ennek a könyvecskének az a címe, hogy 2 birodalom, egy luteri teológiai fogalom helyes használata és rossz használata, és amint mondtam az előbb, ez egy kivonata annak a nagy tanulmánykötetnek, amit 1970-ben adott közre a Luteránus Világszövetség, és amiben összegyűjtenek sok-sok tapasztalatot erről, nem csak Európából, hanem Amerikából, sőt meg Afrikából is, hogy egyes evangélikus egyházak hogyan birkóztak meg ezzel, vagy hogyan próbáltak megbirkózni ezzel a tanítással. És amikor kézbe vettem ezt a kötetet, az első gondolatom az volt, hogy ezzel én itthon még nem találkoztam. 10 évvel korábban jelent meg, mint hogy én befejeztem volna a teológiát, erről nekünk soha senki nem beszélt, hogy a Luteránus Világszövetségben ilyen kutatást folytattak. És ahogy utána mentem a részleteknek, az érdeklődés elragadott, és ennek az érdeklődésnek a gyümölcse most a jubileum évben, az 500. évfordulóban, ez a néhány gondolat, amit a testvérekkel meg szeretnék osztani. Először néhány szót arról mondanék, hogy mi volt az a helyzet, amiben Luther találta magát, és ami arra késztette őt, hogy egy gondolatmenetet alakítson ki a keresztény közösség, a keresztény gyülekezet világgal való kapcsolatáról. Olyan dolgokat fogok elmondani most, amit a testvérek régóta tudnak már, talán már gyermekkoruktól ismerősek ezek a fogalmak, amikor kisgyerekek voltunk, így tanultuk gyermekbiblia körben vagy hittanórán, hogy Luther két frontos harcot folytatott, az egyik front a római pápaság volt, a másik pedig, amit ő úgy nevezett a maga idejében, hogy a rajongók, az újrakeresztelők mozgalmai. A római pápaság abban az időben nem is emlékeztetett a mai római egyházra vagy a pápaságra, hiszen a pápák nem lelkivezetők voltak Luther idejében, hanem államférfiak, sőt hadvezérek. Pápai államot irányítottak teljesen a világi hatalom szokásai és gyakorlata szerint, hadat üzentek, háborúkat viseltek, katonaságot tartottak, és Luther abba ütközött tehát bele, hogy annak a hatalomnak, amelyik az egész nyugati egyházat irányítja, és amelynek lelki vezetőnek kellene lennie, tulajdonképpen egy óriási szereptévesztés az állapota, tehát a pápák világi hatalmat gyakorolnak, és ezzel elrontják a küldetésüket, elveszik a néptől azt a szerepet, az evangélium hirdetésének a szerepét és küldetését, amelyre pedig Jézus küldte őket. Ezért tehát nagyon határozottan ragaszkodott ahhoz, hogy az egyház kizárólag az evangélium hirdetésével törődjön, mégpedig azon a módon, ahogy azt ő a római levélben, Pál apostol római leveléből, ami számára az egész Bibliához a kulcs volt, megtanulta, nevezetesen hirdesse azt, hogy Isten nem a törvény betöltése útján, hanem a Jézus Krisztusban szerzett váltság révén a maga odaajándékozott igazsága útján üdvözíti a hívőket. Ez volt az evangélium, ahogy Luther ezt a legrövidebben megfogalmazta, és azt mondta, hogy az egyháznak az evangéliumot kell hirdetnie. Ez volt az egyik front. A másik front az úgynevezett újrakeresztelők mozgalma volt, akik egy társadalmi mozgalmat is képviseltek abban az időben. Maga az a tény, hogy felnőttek keresztelkedtek meg, a hatalmi tébolyba keveredett egyházzal szemben is egyfajta kritika volt, most a nyugati római egyházat értem ez alatt, és az újrakeresztelők egy nagyon egyszerű biblia szemlélet révén azt az álláspontot foglalták el, hogy Jézus Krisztus hegyi beszédének minden szavát szó szerint be kell tartanunk, nem szabad erőszakot alkalmaznunk, nem szabad esküdtennünk, nem szabad hatalmi eszközökkel élnünk. A mi közösségeink, tehát mondták az újrakeresztelők, távol kell, hogy maradjanak a világi hatalomgyakorlástól, és semmiféle közösséget nem vállalhatnak, sem városi tanácsokkal, sem katonasággal, sem fejedelmekkel. Ez volt az ő álláspontjuk. Ezt az álláspontot akkoriban üldözték, és maga Luther sem értett vele egyet, hiszen ő abból indult ki, hogy ha a világban nem tartaná fenn Isten erőszak révén a rendet, akkor káosz lenne. Abból indult ki, hogy ha nem volnának fejedelmek, ha nem volnának katonák, ha nem volnának hóhérok, ha nem volnának bíróságok, akkor a bűn elharapózna, és a világ tönkre menne. Tehát kell, hogy ezt bizonyos emberek Istentől kapott feladatként ellássák, és egy nagyon érdekes tanítást alakított ki, aminek röviden az a lényege, hogy a keresztény ember a saját védelmében nem alkalmazhat erőszakot, ha őt éri kár, vagy őt éri sérelem, vagy őt szorítják sarokba, akkor passzívan, szeretetben elviseli az őt érő kárt, de amikor a fele barátja kerül veszélybe, akkor Istentől elveheti a világi hatalom ráruházott szerepét, és foghat kardot, és tehet esküt, és ülhet törvényt, esetleg még akár halálos ítéletet is, ha történetesen hóhérról van szó, végrehajthat. Ez tehát Luther tanításának a magja. És ezt a tanítást építette néhány lépésben tovább, amiben majd mindjárt bele is fogunk most nézni, és ennek a tanításnak voltak aztán később olyan következményei, ami miatt azt a bizonyos tanulmányi munkát 1963 és 70 között a Luteránus Világszövetségnek el kellett végeznie. Szeretnék most egy nagyon rövid kitérőt tenni, és Luther gondolkodásmódjának egészéről néhány mondatot mondani, így lesz talán érthetőbb, amit a következőkben mondani szeretnék. Luther egy olyan eszköze volt Istennek, egy olyan küldöttje, aki prófétai erővel tudott Istentől kapott gondolatokat megszólaltatni, hihetetlen erős nyelvezete volt, nagyon erős képeket használt, és felejthetetlen mondatokat fogalmazott meg, és ezzel fel tudta lelkesíteni, magával tudta sodorni az embereket. De egy adottsága nem volt, nevezetesen az, hogy a gondolatait rendszerbe foglalta volna. Nem is törekedett erre, hogy a gondolatait összefoglalja, és egy rendet alakítson ki számukra, és amit ránk hagyott, az sokféle gondolatnak egy olyan hatalmas tömege, ugye sok-sok kötetben adták ki valamikor az 1800-as évek vége felé Luther összegyűjtött műveit, egy hatalmas szövegtengerrel állunk szembe. Tehát egy olyan szövegtömeg, amit sokféleképpen lehet rendszerbe foglalni, kinek-kinek, egy kornak, egy közösségnek a saját szempontjai, a saját szükségei, a saját igényei szerint. Hogy mindjárt mondjak egy másik példát, egy rendszeresen gondolkodó teológusra, ő nem más, mint a Luthert nagyon gyorsan követő, másik nagy reformátor Calvin, aki pedig egy minden gondolatát első perctől rendszerbe foglaló gondolkodó volt. Tudjuk azt, hogy a könyve, amit fiatal korától idős koráig ért, ugyanaz a könyv mindig újabb és újabb kiadásokban, a tanítás a keresztény vallásról, vagy latin szövege címe szerint az Institúció, tehát a keresztény vallás rendszere. Szemben Lutherrel Calvin rendszert alkotott. Éppen Calvin teológiájában egyébként azt is látjuk, hogy milyen baljós következményekhez vezethet a rendszer, tehát jó példa Calvin arra is, hogy a rendszer nem mindig egészséges, gondolok most a kettős eleve elrendelésről szóló tanítására, ami számára a rendszernek a követelménye volt, és hála annak, hogy Luther nem volt rendszeres gondolkodó, lutheri teológiában ilyennel soha nem találkozunk. De tény, ami tény, hogy a lutheri gondolatokat maga Luther számunkra úgy hagyta ránk, úgy hagyta a későbbiekre, a mindenkori utókorra, hogy abból sokféleképpen lehet rendszert csinálni. És ha ezt most egy kicsit képszerűbben szeretném fogalmazni, és a fiatalok felé fordulok, akik talán gyakran legóznak, el tudom képzelni, vagy az idősebbek felé, akik a gyerekkorukban építőkockával játszottak, mint ahogy én is, amikor még nem volt legó. Ezt körülbelül így képzelhetjük el, mint a színes építőkockáknak, vagy a legónak a lehetőségeit, amikor nincs előírva, hogy abból mit kell építenünk, és hála Istennek a gyerekeknek általában nem írják elő, hogy mit építsenek akár az építőkockából, akár a legóból, akkor azokból a kockákból azt építünk, amit gondolunk. És Luther követői és a századokon keresztül azokból az építőelemekből, amiket Luthernél találtak, azt építettek, amiket gondoltak, és Luther ehhez viszonylag kevés támpontot adott, hogy mit képzeljen el, és ez vezetett aztán ahhoz a helyzethez is, amit később újra kell gondolnunk. Ezután a kitérő után térek vissza ahhoz a Luther irathoz, ami az első és komolyabb munka annak az ügynek a szolgálatában, amelynek révén Luther tisztázza azt, hogy mit várjunk a világi felsőbbségtől. Miután tehát, ahogy az előbb hallottuk, e között a bizonyos két front között a hatalommániás római pápaság és minden hatalmi eszközt elutasító újrakeresztelő közösségek két frontja között, arra az álláspontra jutott, hogy világi hatalomnak már pedig lennie kell, nagyon hamar egy kihívás elé találta magát. 1521-ben, rövid wartburgi fogsága idején lefordította az újszövetséget németre. A német újszövetséget viszonylag hamar kinyomtatták és terjesztették nem csak a választófejedelmi Szászországban, ahol Luther otthon volt, és Bölcs Frigyesnek a védelmét élvezte, hanem a szomszédos úgynevezett hercegi Szászországban is, amelynek az uralkodója György herceg nem szerette Luthert, a reformáció ellenfele volt, és amikor átkerült az egyik Szászországból a határon keresztül a másik Szászországba a frissen fordított és kinyomtatott német újszövetség, akkor György herceg összegyűjtette az újszövetségeket és megsemmisítette őket. Ez volt tehát az a helyzet, amire Luther válaszolt akkor, amikor egy iratot írt azzal a címmel, hogy a világi felsőbbségről, és hogy meddig tartozik neki az ember engedelmességgel. 1523-ban született ez az irat. Ebben az iratban találjuk gyönyörűen megfogalmazva azokat, amiket röviden elmondtam az előbb, hogy felsőbbségnek lennie kell, de a keresztény ember a maga ügyében soha nem nyúlhat erőszakhoz. Érezzük ebben azt a frissességet, amit ő maga is átélt még az 1520-as, 21-es esztendők iratai tanúsága szerint, ahogy minden estő Istenre bízta magát, tudta, hogy az ő dolga a tanúságtétel, ahogy el is mondta a Wormsi Birodalmi Gyűlés előtt, vagy megírta a keresztény ember szabadsága című iratában, de a szavakon túl, a szavak elmondásán túl neki semmilyen lehetősége nincs, semmilyen erőszakos eszköze nem lehet arra, hogy saját érdekeit érvényesítse. Ebben az iratban olvassuk tehát ezeket a gondolatokat, és felolvasok most egy bekezdést arról, amikor már mindezek tisztázása után Luther a felsőbbség hatáskörének a határairól beszél. Értekezésünk fő részéhez jutottunk, mert minek utána szólottunk arról, hogy világi felsőségnek kell lennie a Földön, és arról, hogy miképpen kell azt alkalmaznunk keresztény módon, és boldogítva azt is ki kell fejtenünk, hogy milyen hosszú a karja, és mi messze nyújtsa azt, hogy túlságosan messze ne nyújtsa, és Isten országába és kormányzásába be ne avatkozzék. És azt nagyon szükséges tudni, mert elviselhetetlen és rettenetes kár származik abból, hogyha nagyon tág teret engednek neki, és veszélyes, ha szűk határok között mozog. Itt enyhén, amúgy túl szigorúan büntet. Jól lehet elviselhetőbb a baj, ha ez irányba vét, és enyhén büntet, mintha abba az irányba vét és túl szigorúan büntet, mert mindig jobb, ha egy utonállót életben hagynak, mintha egy istenfélő embert megölnek, mint hogy a világnak van és lesz utonállója, istenfélő embere viszont kevés van. Két gondolatot szeretnék ebből kiemelni. Az első talán még az 56-os forradalom előttünk álló ünnepe, emléknapja kapcsán is aktuális lehet. Nálam jóval idősebbek emlékezhetnek arra, amit én csak a történelemből ismerek, hogy annak idején, mielőtt kitört volna az 56-os forradalom, a Rákosi korszakban volt egy baljós mondás, politikusok, állami vezetők szokták ezt mondogatni, hogy ahol gyalulnak, ott hullik a forgács. Ahol gyalulnak, ott hullik a forgács. És ezzel ezt fejezték ki, hogy az állambiztonságnak le kell csapnia mindenkire, aki ellenségnek látszik, és nem baj, ha ártatlan emberek áldozatul esnek, de egyetlen, szerintük ellenség sem menekülhet meg. Ahol gyalulnak, ott hullik a forgács. És hallottuk az előbb, hogy Luther pont az ellenkezőjét mondja ennek. Nem szabad, mondja, hogy az államhatalom olyan szigorú legyen, hogy akár csak véletlenségből egy ártatlan ember áldozatul esik, mert inkább meneküljön meg valaki, az úton álló, mint hogy áldozatul essen egy istenfélő ember. De emellett egy ennél is sokkal fontosabb gondolatot megfogalmaz Luther ebben a rövid bekezdésben, amikor arról beszél, hogy kétféle módon tévedhet az Istentől kapott hatalmát gyakorló államhatalom, a világi felsőbbség, tehát kétféle módon ronthatja el a dolgát. Vagy úgy, hogyha a karjával túl messze nyúlik, vagy hogyha nem nyúlik elég messzire. Ezt később, és majd mindjárt részletezem, hogy milyen körülmények között, éppen 410 esztendével később, 1933-ban Dietrich Bonhoeffer, már a náci uralom első hónapjaiban járunk, az első hitvalló ellenállást jelentő dolgozatában így fogalmazta meg, hogy az állam kétféle módon tévedhet, vagy úgy, hogy túl sok törvényt alkot, és ezzel beleavatkozik olyan területekbe, amire Istentől nem kapott engedélyt, hogy beleavatkozzon, vagy pedig, hogy túl kevés törvényt alkot, és ezzel megvonja a védelmét olyan emberektől, akiknek pedig a védelmére Isten őt rendelte. Ez tehát az első fontos gondolat, amit ebből a könyvből kiemelünk, és fel szeretnék olvasni még egy gyönyörű bekezdést, aminek a végén egy olyan mondatot hallunk majd, hogy nem is hinnénk, hogy ezt Luther 1523-ban fogalmazta, hiszen annyira mai, annyira modern. Újra csak a világi hatalom korlátairól beszél. Mivel tehát mindenkinek a lelkiismeretétől függ, hogy miképp hisz, vagy nem hisz, ebből a világi hatóságnak semmi rövidsége nincsen, ezokból legyen ő is elégedett, s intézze a maga dolgait, s hagyja az embereket, hadd higgyenek úgy, vagy amúgy, amint lehet, és tetszik nekik, és senkit erőszakkal ne kényszerítsenek, mert a hit az egyéniség szabad elhatározása, amelyre senkit nem lehet kényszeríteni. Istennek műve az az emberi lélekben, amiért a semmi külső hatalomnak nem lehet kierőszakolni, vagy teremteni. Innen ered az a közmondás, amely Augustinusnál is található, hitre senkit nem lehet és nem szabad kényszeríteni. Ezen felül ezek a vak, nyomorult emberek nem látják, hogy mennyire hiába való képtelen dologra vállalkoznak. Mert bármi szigorúan parancsolják, bármennyire dühöngenek, többre mégsem kényszerítetik az embereket, mint hogy szájjal és kézzel kövessék őket, a szívet nem kényszeríthetik, még a széjjel is tépik magukat. Mert igaz a közmondás, a gondolatok vámmentesek. A gondolatok vámmentesek. Luther írta 1523-ban. Milyen nagy dolog még ma is hallani ezeket a szavakat. Ha ebben az ügyben, tehát, hogy a keresztény ember hogy viszonyuljon a világi felsőbbséghez, Luther nem írt volna többet, mint ezt 1523-ban született munkáját, akkor talán nem is lett volna baj a későbbiekben. De történtek események, amelyek miatt Luther más hangsúllyal beszélt a későbbiekben ugyanerről. Az 1525-ös esztendőre gondolok, a parasztháború esztendejére, ami Luthert nagyon megviselte. Ismerjük talán, Dióhéjban elmondom a történetet, sok-sok földesúri túlkapás miatt paraszt mozgalmak szerveződtek, amelyek eleinte erőszakmentesek voltak, és népgyűlésekben fejezték ki a földművesek jobbágyok akaratát, hogy az urak a terheiket csökkentsék, és Luther eleinte melléjük is állt, de egy ponton ezek az erőszakmentes mozgalmak erőszakba csaptak át, és akkor Luther szembefordult velük, és egyetértett a földesurakkal abban, hogy nagyon kemény kézzel, gyilkossággal el kell folytani a lázadást. Az a tény, hogy a földesurak ezt megtették maguk is, anélkül, hogy Luther irata elérte volna őket, Luthert nem nyugtatta meg, és érthető módon nagyon-nagyon érzékenyen reagált onnantól fogva minden olyan helyzetre, ami a lázadással vagy a felkeléssel kapcsolódhatott volna össze. És innentől fogva azokban az írásaikban, amit a legszélesebb körben olvastak, hiányzott ez a momentum, amit az előbb megismertünk, nevezetesen az, hogy a világi felsőbbség hatalmának határai, Istentől adott határai vannak, amire újra és újra emlékeztetni kell. Ha fellopozzuk a Kiskátét, ami 1529-ben jelent meg, és a Kiskáté vége felé azt a szakaszt, ahol különböző helyzetekre bibliai igéket idéz, a világi felsőbbséggel kapcsolatba hozott igék mind olyanok, amelyek az egyszerű emberek engedelmességét írják elő. Ha belelapozunk a Nagykátéba, Nagykátén belül a 10 parancsolat magyarázatára lapozunk rá, és megkeressük, hogy mit mond Luther a szülők tiszteletéről a 4. parancsolat magyarázatában, akkor ott két egyrészt meglepő, másrészt nagyon messzemutató hatású dologgal találkozunk. Egyrészt arról beszél, hogy a szülőket nem csak szeretni, hanem tisztelni kell, mert hogy azt mondja Luther, a tisztelet nagyobb, mint a szeretet, és a szülők, mint Isten helyettesei, azt a tiszteletet érdemlik, mint amit maga Isten iránt kell, hogy tanúsítson az ember. És néhány nappal később, ahogy tovább megy a gondolatmenetben, arról beszél Luther, hogy a felsőbbség ugyanazt a tiszteletet érdemli meg, mint a szülő. Tehát a szülőt, a fejedelmet, a tanárt, a lelkészt, a kisbírót, a városi tanácsnokot ugyanabba a körbe vonja bele, és ugyanazt a tiszteletet írja számukra elő. Nekem újra meg újra nagyon üdítő élmény, amikor hittanórát tartok a Fasori gimnáziumban, és 11. évfolyamban kerül elő a reformáció, és akkor beszélünk Luthernek erről a tanításáról, és egy idő óta mindig megkérdezem a diákjaimat, hogy szerintük ugyanazt a tiszteletet érdemli-e egy világi hatósági személy, mint a szülő, ami következik Luther kátéjából. És minden alkalommal nagy örömömre azt mondják, hogy nem, mert hogy a szülő más. A szülővel egészen más kapcsolatban van egy gyermek, mint a városi tanácstaggal, a tanárral, a lelkésszel, vagy bárki mással, ilyen szempontból kívülállóval, és öröm hallani azt, hogy ez a fajta elfogultság, ami a K.T. magyarázatában Luther oldalán megmutatkozik, számukra már nagyon könnyen elhárítható. És innen indulunk el, tehát ebből a sarokból indulunk el, a tanításnak ebből a sarkából, ami aztán több évszázad nagyon óvatos lépésekkel folyó, de mégis határozott irányú teológiai munkája eredményeképpen eljutott odáig, hogy amikor 1933-ban Adolf Hitler hatalomra került Németországban, akkor vele szembe az egyébként nagyon gazdag, nagyon művelt, többségi német evangélikus egyház szinte fegyvertelen volt, hiszen nem érezték azt, hogy milyen lutheri tanításra építhetnének akkor, amikor a vele szembeni ellenálláson gondolkodtak. Talán egy rövid kitérőt kell tenni ezen a ponton is. Ebből a szempontból a német evangélikus teológiában a 19. század volt a döntő hatású. A 19. század során éltek azok a teológusok, akik egyrészt megfogták Luther tanításának az elemeit, a legódarabkákat, vagy az építőkockákat, ahogy erről az előbb beszéltem, és elkezdtek építeni belőle maguknak egy olyan rendszert, amiről úgy gondolták, hogy szolgálja őket. És az egyik ilyen szempontból végzetes lépésük az volt, hogy fogták Luther tanítását arról, hogy Isten igéje, törvény és evangélium. Ez egy nagyon fontos és érzékeny írás magyarázati és igehirdetési elv Luther teológiájában. És ezt a tanítást, hogy Isten igéje, törvény és evangélium, úgy alkalmazták, hogy azt mondták, az evangélium az egyház dolga, a törvény pedig a világ dolga. És hogy a kettőnek egymáshoz nincs köze, és az evangélium nem alkalmas arra, hogy a világot megszólítsa, és az egyház pedig nem alkalmas arra, hogy a világnak a dolgaiban, amelyik a törvényt képviseli, az ő hitük szerint Isten akaratából beleszóljon. Ez egy végzetes tanítás volt, és amikor Németország bőven még Hitler előtt, az 1870-es, 80-as években, az úgynevezett második birodalomban egyre inkább katonai hatalommá lett, akkor ennek a tanításnak a hátterén az is megszületett, és több német evangélikus teológus ezt képviselte is, hogy amikor Isten a német népet egy nagy célra felkészíti, és háborúra készíti fel, és ebben a háborúban gyilkosságok történnek, akkor ezek a gyilkosságok nem ütköznek a ne őj parancsolatba, hiszen itt Isten akaratát teljesíti a saját küldetését betöltő német nép. És ez annyira erős volt, hogy még az első világháborút, meg az első világháborús vereséget is túlélte, és az a teológus, akiről most következő percekben néhány mondatot mondanék, a fiatal Dietrich Bonhoeffer, amikor az első munkáját írta, 1927-ben talán egészen fiatalon a doktori disszertációját, ő maga is idézi a számára múlt századi hagyományt, hogy amikor a háborúban gyilkolunk, akkor Isten akaratát teljesítjük, és ez nem ütközik az ötödik parancsolatban. És akkor innen indulunk el, illetve ebből a sarokból érkezünk meg ahhoz a történethez, ami számunkra talán sok szempontból tanulságos lehet. Amikor 1933-ban Hitler hatalomra jutott, nagyon sokan Németországban rajongásig szerették, és közöttük sok-sok keresztény is, katolikusok, de leginkább az evangélikusok. Ha csak egy nevet emelek most ki a rajongók közül, aki aztán később a Hitvalló Egyház egyik legfontosabb vezetője lett, és 1937-ben börtönbe is került, Martin Niemöller, az egykori tengeralattjáró kapitány, aki az első világháború tengeralattjáró parancsnokként csinálta végig, a náci párt tagja volt és rajongói Hitlernek egészen addig, amíg az uralma első heteiben, hónapjaiban nem vette észre, hogy miről szól a hatalom. És ha ismerjük a történelmet, tudjuk azt, hogy amikor Hitler hatalomra került 1933. januárjában, az első heteket, első egy-két hónapot nagyon gyors és az egész német közösséget meglepő, tanácstalanná tevő rendeletek és gyakorlatok bevezetésével töltött el, a politikai ellenfeleit sarokba állította, többeket ezerszám a rivális politikai mozgalmak vezetői közül börtönbe záratott, politikai gyilkosságokat rendelt el, tehát többeket kivégeztetett. Az első koncentrációs tábor talán már márciusban a München melletti Dachau-t üzembe helyezték, először kizárólag az ő politikai ellenfelei számára, és a német nép állt és nézett, és nem tudta, hogy mi történik vele, és ebben a helyzetben borzasztó lassan bontakozott az egyházi ellenállás is. És ez a bizonyos teológus, Dietrich Bonhoeffer, akit a világ azért ismer, mert végül aztán börtönbe került, és néhány héttel a II. Világháború vége előtt kivégezték Hitler személyes parancsára, akkor 27 éves volt, és beleütközött egy olyan problémába, ami a legtöbb ember számára akkor nem volt probléma, őt viszont érzékenyen érintette, és írt erről egy dolgozatot. Ami Bonhoeffert érzékenyen érintette, de nagyon kevesen figyeltek fel rá, az a zsidó ellenes törvénykezésnek az első lépése volt. Akkor még nagyon messze voltunk a koncentrációs tábortól, meg a deportálástól, meg a gázkamráktól. Akkor 33. áprilisában idézőjelben mindössze annyit tett Adolf Hitler, hogy rendeletben kötelezte az állami hivatalokat, hogy bocsássák el a zsidó származású alkalmazottaikat. Zsidó származású német, tehát nem lehetett állami hivatalnok. Németországban arányait tekintve viszonylag kevés zsidó élt. A kb. 60 milliós németségen belül nem egészen fél millió. Tehát nagyon sokan éltek úgy Németországban, hogy nem is ismertek zsidó származású embereket. Ez a rendelet viszont, ami minden állami hivatalra vonatkozott, értelemszerűen vonatkozott a protestáns egyház lelkészeire is, mert az akkori rendszerint a protestáns egyház lelkészei is állami hivatali minőségben töltötték, végezték a szolgálatukat, és érintett néhány zsidó származású lelkészt. Hogy milyen kevés volt ez a szám, talán néhány számmal tudok segíteni, az összes protestáns lelkész akkoriban kb. 18 ezres közösséget alkotott Németországban, 18 ezer lelkészről beszélünk, ezen belül 21 néhányan voltak zsidó származásúak, közülük 10 mentességet élvezett első világháborús érdemeik miatt, tehát akiket érintett ez a rendelet, hogy fel kell állniuk a hivatalukból, az 11 néhány lelkész volt összesen az egész harmadik birodalomban. Csak hogy a 11 néhány között Bonhoeffernek ott volt egy régi gyerekkori, gimnáziumkori barátja, Franz von Hildebrand, aki gimnáziumi osztálytársa volt már, jó barátok voltak, Franz is lelkész lett, és rajta keresztül érezte, hogy mit jelent ez az eljárás. És írt erről egy dolgozatot, ami az evangélikus egyházon belül is nagy vitát kavart, hiszen akikkel megosztotta általában azt mondták, hogy ebben az ügyben mi nem fogunk konfrontálni a Führerrel, van ennél nekünk sokkal nagyobb bajunk is. Bonhoeffer mégis ragaszkodott ahhoz, hogy erről írjon, és ennek a dolgozatnak az érvelésében hajszál pontosan alkalmazza azt a modellt, amit Luther fogalmazott meg ebben az 1523-as írásában. Nevezetesen azt mondja, hogy igen, elismerjük azt, hogy az államnak természetesen joga van kormányozni, joga van törvényt hozni, joga van erőszakszervezetet üzemeltetni, és ezt Istentől kapott feladataként ismerjük el, de tudunk arról, hogy az állam eltérhet az Istentől adott feladatától, vagy akkor, hogyha túl sok törvényt alkot, vagy akkor, hogyha túl kevés törvényt, és ezt úgy aktualizálta arra a helyzetre, hogyha előírja a zsidó származású lelkészek számára, hogy el kell hagyniuk a hivatalukat, fel kell hagyniuk a lelkészi szolgálatukkal, akkor ezzel beavatkozik az egyház belső életébe, tehát olyan sok törvényt alkott, ami nem az ő feladatának a része, tehát túllép a hatáskörén, ugyanakkor pedig egy ilyen rendelettel kiszolgáltatja a zsidó származású lelkészeket és hivatalnokokat, nem adja meg nekik a szükséges védelmet, tehát a túl sok törvényalkotásának a hibája mellett regisztrálja Bonhoeffer a túl kevés törvényalkotásának a hibáját is. És felteszi a kérdést, hogy egy ilyen helyzetben mit tegyen az egyház. És azt mondja, hogy három dolgot kell tennie az egyháznak, ha azzal találkozik, hogy az állam így tesz. Az első, hogy szóljon. Mondja el, hogy itt probléma van, a túl sok törvény, vagy a túl kevés törvény hibájába esett a törvényhozás. A második, amit az egyháznak tennie kell, hogyha találkozik egy ilyen rossz törvénykezés áldozataival, kárvallottjaival, sebesültjeivel, akkor álljon melléjük, álljon az áldozatok mellé, és kösse be a sebeiket. Álljon melléjük, és kösse be a sebeiket. És felteszi Bonhoeffer azt a kérdést is, hogy mi van akkor, ha bár az egyház szólt, bár az egyház világosan odaállt a törvényhozás kárvallottjai mellé, az állam mégis folytatja ezt a gyakorlatot, mit tegyen akkor, és akkor egy olyan mondattal él ebben a dolgozatban, aminek az eredeti német szövegét kétféleképpen lehet fordítani. Az egyik fordítás szerint azt mondja, hogy akkor dobja be magát az államgépezet keretébe, tehát az egyház dobja be magát az államgépezet keretébe, és így állítsa meg az államgépezet kerekét. A másik fordítás szerint egy rudat dugjon az államgépezet kereke küllői közé, és így állítsa meg az államgépezet keretét. Érezzük azt, hogy milyen érdekes különbség van a két lehetséges fordítás között. Jellemző módon, amikor Bonhoeffert német nyelvterületen értelmezik, akkor általában az első fordítás, amikor angol nyelvterületen értelmezik, akkor általában a második fordítás értelmében szokták ezt a mondatot venni, de akár így, akár úgy, akár arra gondolunk, hogy azt mondta Bonhoeffer, hogy áldozza fel magát az egyház, akár hogy aktívan lépjen fel az államhatalommal szemben, mindenképpen ellenállásra szólítja fel az egyházat. És felteszi a kérdést azok után, hogy ezt elméletben ilyen szépen felépíteni, hogy akkor most mi a teendő, és akkor 1933-ban arra jut, hogy egy egyházi zsinat hozhat csak döntést a tekintetben, hogy ezeket a lépéseket az egyház megteszi-e. Ilyen zsinat viszont nem jött össze. És eltelik 10 év, és 1942-t írunk már, amikor Bonhoeffer már részeként a Hitler elleni titkos összeesküvésnek a legközelebbi barátai és családtagjai számára ír egy dolgozatot, amiben összefoglalja az elmúlt 10 év eseményeit, és megpróbálja levonni a tanulságokat. Azt mondja, saját magára is értve, egyes szám első és többes szám első személyben, tehát én és mi, hogy azért nem sikerült az ellenállás, mert nem voltunk elég bátrak. Ezt így kimondja, nem voltunk elég bátrak, hiányzott belőlünk a civil kurázsi. És valóban Németországban ez történt, és itt még Bonhoeffer sem kivétel, hogy nagyon-nagyon lassan ébredtek fel, akik felébredtek, hogy valamit Hitlerrel szemben tenni kellene, és ezért is juthatott ez a folyamat olyan messze, amennyire jutott. És érdekes lehet talán felidézni ennek a történetnek egy másik fontos személye, szereplője, Martin Niemöllernek a nagyon ismert mondatait. Ugye ő volt az, aki a náci párt tagjaként lelkesedett Hitlerért, és utána ellenálló lett, és Hitler őt már 1937 nyarán börtönbe zárta. Háború végéig börtönben is volt, de utána aztán visszatérhetett az élők közé. És Niemöller így fogalmazott, sokan hallják, hallgatják, ismerik talán ma is ezt a mondatot, amikor elfogták, hogy amikor a kommunistákat vitték, nem szóltam, mert nem voltam kommunista. Amikor a szociáldemokratákat vitték, nem szóltam, mert nem voltam szociáldemokrata. Amikor a szakszervezetiseket vitték, nem szóltam, mert nem voltam a szakszervezetek tagja. Amikor a zsidókat vitték, nem szóltam, mert nem vagyok zsidó. És amikor most engem visznek, akkor már senki sem maradt, hogy szóljon értem. Ez egy nagyon híressé vált mondat, és mielőtt nagyon meghatódunk, hadd tegyek mellé egy angol történésztől származó kommentárt, aki azt mondja, hogy bármilyen széles körben körülnézett képzeletben az éppen börtönbe bevonuló Niemöller, volt benne egy elfogódottság, ami még ő sem tudott túllépni akkor, amikor ezt fogalmazta, mert arról egy szót sem szól, hogy amikor a katolikusokat vitték, nem szóltam, mert nem voltam katolikus. Tehát az akkori Németországban olyan széles árok volt a protestánsok és a katolikusok között, hogy még egy ilyen reflexióra sem telt belőle, és hát ez is része volt annak, hogy az oszd meg és uralkodj politikája úgy működhetett, hogy működött. Arról egy másik alkalommal volna érdekes beszélgetnünk, hogy bár ezek a tapasztalatok a teológusok számára rendelkezésre álltak, bár ez a bizonyos kutatás, amiről már kétszer beszéltem, a Lutheránus Világszövetség belső köreiben megtörtént, a magyar teológiai közéletet ez nem érintette meg. És amikor készültem erre az előadásra, elővettem régi-régi könyveket, régi egyháztörténetet a 60-as évekből, meg régi szociáletikát szintén a 60-as évekből, amit akkori idők neves teológusai írtak, és azzal az érdekességgel találkoztam, hogy elítélik a korábbi időszak náci Németországban élő egyháznak a hiányosságait, de amit ők szánnak az akkor élő, akkor pártállamban élő magyar evangélikusság számára, az tartalmilag gyakorlatilag ugyanaz. Ugyanaz. Tehát ugyanúgy támogatják azt, hogy az egyház legyen csöndben, az egyház őrizze azt a sarkot, amit szerintük Luther számukra kijelölt, és az egyház ne avatkozzon bele az állam, a törvényhozás, a végrehajtás, a világi felsőbbség dolgaiba, mert hogy jobban tudják ők Isten akaratát, mint azt az egyház tudhatná, és az egyház tudja maga helyét. Ez egy külön izgalmas beszélgetés tárgya lehetne talán egy más alkalommal, hogy ez milyen érveléssel értékel abban az időben. Röviden azzal zárnám a gondolatmenetet, hogyha úgy tekintünk a lutheri teológiai hagyományra, mint színes építőkockákra vagy legóra, és egy olyan építményt szeretnénk, ami ezt a félreértést, ezt a rossz használatot, ezt a zsákutcát, amit a történelem felmutatott, és vannak helyzetek, amikor még ez ma is tapasztalható, elkerüljük, akkor talán abból indulhatnánk el, hogy vegyük komolyan azt, hogy Luther nem csak arról beszélt, hogy Isten igéje törvény és evangélium, ahol a törvény és az evangélium egymástól különbözik, hanem arról is beszélt, ugyanezzel a levegővel, hogy Isten igéje egyszerre törvény és evangélium, ami nem azt jelenti, hogy ugyanaz a mondat törvény is meg evangélium, hanem azt, hogy összetartozik. A törvény és az evangélium összetartozik. És ha mi természetesnek tartjuk azt, hogy amikor egymás között vagyunk, és szól az igehirdetés, vagy szól a tanítás a gyülekezetben, akkor az evangélium mellett megszólal a törvény is, mert meg kell, hogy szólaljon. A legkisebb gyülekezet belső életét sem lehet fenntartani úgy, hogy abban néha a törvény ne kapjon szerepet. Hittanárként mondom, egy hittancsoport belső rendjét nem lehet fenntartani úgy, hogy abban néha a törvény ne kapjon szerepet. Ezek számunkra természetes dolgok. Akkor tartsuk természetesen azt is, hogy ugyanazt az evangéliumot és ugyanazt a törvényt, amelyet a magunk számára jónak tartunk, és amit a magunk számára Isten ajándékaként veszünk el, és megpróbáljuk az életünket hozzáigazítani, azt hirdetjük a világ felé is, azt hirdetjük kifelé is, hogy ők is tudjanak róla, az evangéliumról is, meg a törvényről is. És ha ezt fesztelenebbül tesszük, mint a félrevezetett eleink, akik abban az időben úgy gondolták, hogy a lutheri tanítás ebben őket korlátozza, akkor talán tehetünk valamit Luther szellemében, de ami ennél sokkal fontosabb, Jézus Krisztus szellemében, azért, hogy ez a világ körülöttünk többet tudjon Istenről, és talán jobban is hasonlítson arra, amit Isten szeretne ebből a világból formálni. Köszönöm, hogy mindezt elmondhattam.